Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Majdnem kétszer akkora mértékben nőtt a luxusautók értékesítése idén Magyarországon, mint a hagyományosnak mondott utcai autók eladásai. Vagyis míg a puccosabb, méregdrága kocsiknál 10%-hoz közelített a növekedés mértéke az első fél évben, elérve a 4583 új jármű forgalomba helyezését, addig a polgári személyautók eladásai alig 6%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, ő 55 ezer kocsival növelve a járműállományt. Az igazán melbevágó adat azonban az elektromos szekcióé, mivel a teljesen villany vagy konnektoros hibridek eladásai Magyarországon idén 27%-kal voltak magasabbak, mint tavaly az év hasonló időszakában, ami 6996 új autó értékesítését jelenti. Ha valami, hát az utóbbi adat beszédesen jelzi az autópiac rohamos átalakulását, amely jó részt a megfizethető áru kínai villanyautók dömpingszerű megjelenésének kísérője. A durva uniós védőmámok minden jel szerint legfeljebb lassítják, de nem állítják meg a kínai márkák előretörését. Így belátható időn belül számolhatunk a járműpiacon belüli jelentős pozícióharc erősödésével. Milyen átrendeződésre kerülhet sor márkák, kereskedők régiók bontásában Magyarországon? Kérdezzük Gablini Gábortól, a GMOSZ, vagyis a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökétől, aki maga is számos ismert, köztük kínai automárka értékesítésével foglalkozik szalonjaiban, ugyanakkor több luxus kategóriás automárka magyarországi gyári képviseletét is ellátja. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, Cici, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Engem megleptek ezek az adatok, bár ugye már a Covid idején is tisztában voltunk vele, hogy ha valami, a luxuspiac nem esik térdre.
Ha szabad, én azért ezt kiegészíteném, mégpedig abban, hogy a luxus és prémium.
Prémium.
Igen, így van. Tehát sokkal kevésbé árérzékeny, mint a volumenpiac. Persze ennek számtalan oka van. Az egyik nagyon fontos oka, hogy a megfizethető olcsó személyautók gyakorlatilag, hát egy-két kivételen eltűntek a piacról. Ez egy komoly problémát jelent, hiszen az Európában értékesítő gyártók, főleg a Covid után azt mondták, hogy aki autót akar, az fizesse meg. És hát kiki vérmérsékletétől függően, de felárazta a termékét. Ez működött is, amikor hiány volt egy éven keresztül, de ugye amikor egy befektető csoport van egy gyártó mögött, akkor az nehezen viseli, ha azt mondjuk, hogy hát ez az év jó volt, de a jövő év az rosszabb lesz. Még akkor is, ha egyébként sokkal jobb, mint az előző évek átlaga lett volna. Magyarul a gyártóknál megjelent az a kényszer, hogy igazából nem nagyon tudták a profit tartalmat csökkenteni, megszerényedni, ezért az értékesítésük elkezdett csökkenni. És azért itt rögtön át is kötnék a következőre. Az jól látható volt, hogy ezen a piacon egy komoly hiány van, mind Magyarországon, mind egész Európában. Ezért aztán a kínai szereplők, akik megjelentek, és itt szeretnék egy tévhitet eloszlatni, ők a New Energy Vehicle, azaz az új energiájú járművekben robbantottak, de hihetetlen pragmatizmussal megcélozták az olcsó, megfizethető autók kategóriáját Európában.
Tehát belsőégésű motorokat is elkezdtek fejleszteni és gyártani, ami egyébként nem az ő erősségük volt.
Hát ők nem is álltak neki fejleszteni.
Átvették.
Ők gyártották egyébként ezt oda Kínában már évtizedek óta, hiszen a Mercedes, a BMW, az Audi, a Cadillac, vagy bármit veszem, az mind ezeket a termékeket ott gyártatta Kínában a kínai piac részére.
És így van a mai napig is.
És egyébként, ugye a Covidot követően volt egy hirtelen megtorpanás az autóiparban, mindenki azt hitte, hogy itt van a világ vége. Nagyon sok gyártó egyébként úgy gondolta, hogy az új világ már eleve elektromosan fog elérkezni, és ezért kiárusították a megbízható belső égésű motorjaikat.
Tehát megvették a kínaiak, nem elvették.
Így van. És dörzsölték az európaiak meg a többiek a kezüket, hogy milyen jó bótot csináltak, megvették a kínaiak azt, ami már itt a kutyának se kell. A kínaiak pedig nem azt mondták, hogy mindent megveszünk, hanem azt mondták, hogy 1.5-1.6 4 henger, nem 3 henger, 4 henger.
Nagyon helyesen.
Plusz 2 liter, pont. Ezeket megvették, egyébként európai fejlesztő cégekkel tovább fejlesztették, mint például az AVL, egy nagyon híres osztrák fejlesztőintézet, de egyebek is, és olyan technológiát vettek meg, ami egyébként korábban a Renault-ban, a Peugeot-ban, a Mercedes-ben volt benne. Hát innentől kezdve ezeknek kiválogatták a megfizethető legmegbízhatóbb termékeit, és ezeket mint fókuszt betették a programjukba, és ezekből a motorokból fejlesztették ki a belső égésünk kívül az ilyen hibrid, olyan hibrid, amolyan hibrid, mert hogy a bázis ott van nekik a belső égésű motorral. És ezen felül természetesen kifejlesztették, mert ebben erősek az elektromos autókat.
Hát azt mondhatjuk, hogy Kína az elektromos autó fejlesztés és gyártás világranglistáján az első helyen van.
Igen, ezt ki kell mondanunk, így van.
Ugyanakkor pedig azt is mondhatjuk, hogy miután idézted itt a történteket, tehát nem csak az olcsó, megfizethető belső égésű motoros és hibrid piacot próbálják letarolni Európában, hanem most már bebekacsingatnak a luxus vagy prémium felső kategóriás szegmensbe is, mégpedig elektromos formában. Hát olyan komoly luxusautókat hoztak létre, például a Xiaomi vagy a Huawei telefongyártó istálójából, amelyek már a Bugatti teljesítményét verik, és eleganciában pedig messze a Rolls-Royce fölött állnak. Tehát már ezt a szegmenset is megcélozták hihetetlen jó áron.
Azt tudnod kell, hogy ezek a gyártók, akit említette, a Xiaomi meg a Huawei, ezek tech cégek. Ahogy korábban emlékszünk, hogy az Apple is gondolkodott abban, hogy majd ő fog saját autót saját néven gyártani, de az Apple elvetette. A kínaiak viszont azt mondták, hogy mi beleállunk, hiszen forrás, erőforrás van, jó, megbízható kínai gyártók vannak, hiszen nem a Xiaomi gyárt.
Nem, persze, hogy nem.
Gyártat. Hanem így van, gyártat többek között a Shanghai Automotive-val, a Peking Automotive-val, vagy a Geely-vel. Ezek a gyártók egyébként évtizedek óta gyártanak kínai piacra, sőt, ma már nem csak a kínai piacra, említsük csak a Volvo-t például, hanem a legigényesebb európai piacra is ilyen termékeket. Tehát szó nincs ma arról, hogy ezek a kínai szereplők, akik itt megjelennek, ezek esnének, kelnének, botladoznának. Nem. Ezek, akik a top szintet képviselik már nem csak Kínában, hanem a világon is. Ha megengedsz, még egy gondolat. Talán nem minden hallgató tudja, de a Kínában évente 30 millió járművet gyártanak. Személygépkocsit többet, mint Európa és Amerika együttvéve. Tehát már nem az van, hogy mint annak idején, hogy emlékezzünk vissza, minden kertbe vasöntődét kellett csinálni a kínaiaknak, mert így lett Kína a vas és acél országa, még a Mao Tse-tung alatt, hanem itt egy egészen más történet van.
És hát ugye nagyon fontos, hogy azt is megemlítsük, hogy most már ott tart a közös gyártás Kína és mondjuk Európa nagy márkai között, hogy most már saját automárkát is létrehoznak. Például az Audinak van egy kínai márkája, egy almárka, amely Audi márka néven fut, de egészen eltér az európaitól. De már mégis fölvállalja az Audi is ezt a nevet, egészen más emblémával, de Audi név alatt futtatja a közös terméket.
Nézd, én nem aggódom az európai autóipar miatt, mert európai autóipart én azt gondolom, hogy ezután is jegyezhetik majd a világban, és mi Európában is. De nagyon bealudt, elkényelmesedett az európai autóipar, muszáj a csengőt megrázni, tabula rázát tenni, mert a kínaiak pontosan a nagy volumenek okán sokkal jobb önköltséggel tudnak eleve dolgozni, mint az európai gyártók. Tehát most igenis azt a hatalmas tudást, ami az európai autógyártóknál megvan, azt most arra kell felhasználni, hogy a technológiai lemaradást megállítsuk és elkezdjük csökkenteni, ha lehet, akkor ledolgozni. Kettő, tudomásul kell venni Európában, hogy megfizethető, olcsó és megbízható autókat akarnak a vevők.
Ezzel szemben azt látjuk a TikTokon is, oda föltett különböző videókból, hogy nagyon nagy, klasszikus európai márka által gyártott autók még a felső szegmensben is nyikorognak, kopognak, zörögnek a műanyag betétek minőségé miatt. Hát sajnos egy nagyon komoly visszalépésnek vagyunk a tanúi.
Hát ez az olcsósítás. Tehát amikor úgy próbálunk olcsósítani, hogy ez nem a tervezéstől, tehát a nulla fázistól indul el, hanem jaj, túlfutottak a költségeink, hogyan lehetne, akkor a beszállítókat ráveszem arra, hogy adja olcsóban a terméket, de hát hogy tudja olcsóban adni, hogyha nem ugyanaz az összetétel van benne, nem ugyanaz a minőség. És innentől kezdve ez egyébként egy állandó kör az autóiparban. Amikor az autóiparban egy új szereplő érkezik, piacot akar magának, ma már, tehát 2025-ben nem lehet gagyit hozni ide azért, hogy olcsó legyen, az olcsó terméknek is minőségének kell lenni. Tehát ez pedig a tervező asztalon dől el, hogy milyen autót tervezünk. Ha mi olcsó, megbízható autót akarunk tervezni, akkor ott úgy kell a terveken ennek szerepelni, hogy ez a gyártás során is megtérüljön a gyártó számára, de nem lehet gagyi, mert rommá vernek minket az ázsiaiak.
Jelentős pozícióharcról beszéltem a Felcomban, de ez nem csak az autógyártókra értendő, hanem az autókereskedelemre is, hiszen Magyarországon is tanúi vagyunk annak, hogy kapkodnak most már a bejövő kínai márkák után azok a márkakereskedések, amelyek 15-20-30 évvel ezelőtt nagy európai gyártóknak lettek legfontosabb magyarországi bázisai. És sajnos azt is látom, hogy van, ahol le is cserélik ezeket a kínaiakra. De ezt hogy látod?
Nagyon egyszerű a történet itt is. Ugye az európai gyártók, meg a tradicionálisan itt lévő gyártók egy-két kivétellel, ugye belengedték az ügynöki modellt, hogy nekem már nincs szükségem márkakereskedőre. Elkezdték csökkenteni az árléseket, ma egyébként tisztelet a kivételnek, nevetséges áréseket adnak néhány márkánál, amiből a márkakereskedés nem fenntartható.
Egy számjegyű.
Nem, hogy egy számjegyű, hanem ez az egy számjegy is inkább az egyes vagy a ketteshez konvergál, könyörgöm. Ők tökéletesen tudják, hogy ez nem elegendő, de hát nekik ez így jön ki a matek.
És a kínaiak másképp állnak ehhez?
Igen, tehát a kínaiak nagyon figyeltek, amikor én legelőször kezdtem el párbeszédet kínai gyártóval, ez 2020-ban pont a Covid idején volt, amikor mint Gébasz elnököt megkerestek, hogy hogyan és miképpen kellene bejönni Európába, Közép-Európába ezen belül. Milyen a piac, vásárlóerő, etc. etc. És akkor én elmondtam az én elképzeléseimet, de mondták, hogy hát ez a márkakereskedői modell, ez úgy látják, hogy már változik, és a kínaiak is ügynöki, meg saját értékesítési modellben gondolkodtak. Igen, ám csak az elmúlt 3 év megmutatta a világban, hogy szinte kivétel nélkül megbukott az ügynöki modell.
Szép csendben elhalt egyébként.
Így van.
Nem verték nagy dobra.
Viszont ezek a gyártók a korábbi hálózataikat nagy kalapáccsal szétverték, mert magabiztosak voltak, hogy már úgyse kell nekünk a kereskedő. Ugye a kereskedő pedig, amikor meghallotta a kínaitól, hogy a kínai már ügynöki modell helyett a hagyományos márkakereskedői modellt, mégpedig egy egészségesen jövedelmező, nem extra, de térülést biztosító finanszírozást ad a kereskedő számára, hát nem véletlen, hogy mindenki elkezdte keresni ezeket a gyártókat, mert csak így tud túlélni, csak így tud életben maradni, és miután ma ezek a gyártók minőségi terméket nyújtanak, sokszor jobbat, mint az európai, vagy a tradicionálisan itt Európában értékesítő ázsiai márkák. Innentől kezdve ez nem rizikót jelent, hanem egy lehetőséget a márkakereskedők számára.
Te nem csak a magyarországi márkakereskedőket összefogó szervezet elnöke vagy, hanem évtizedek óta márkakereskedő is. A Kia, Peugeot, Citroen, Nissan, MG, az MG most már egy újabb keletű barátságot jelent, szóval a Kia, Peugeot, Citroen, Nissan háttérrel te vagy az egyik kiemelt kereskedő Magyarországon, amelyet a Peugeot arra választott ki, hogy Európában az új dizájnt itt vezesse be Budapesten. Emlékszem rá, a Peugeot elnöke ide repült, és egy nemzetközi sajtótájékoztatón mutatta be a kék dobozt. Emlékszel rá?
Hát kapirgálni kell az emlékeink között.
Szóval ez egy nagyon nagy dobás volt. Most ezek után Most már beváltad az MG-t is, itt van az Omoda a te szárnyaid alatt is, meg a Jayco, az is egy másik nagyon föltörekvő kínai márka. És hát ugye az Aston Martin, ez a Lev, nem, hogy kell ezt egy...
LEVC,
hát szóval Levcnek írják, ez egy angol cég.
London Electric Vehicle Company.
A Lotus és az Ineos, ezek a cégek, meg kifejezetten te vagy a magyarországi képviselőjük, nem márka kereskedők, hanem gyári vezérképviselet. Szóval ezek ismeretében milyen összebalátkozni, összeboltolni az Omodával, vagy a Jayco-val, vagy az MG-vel?
Azt tudtuk előre, hogy azért egy jelentős kulturális különbség van Ázsia és Európa között. És ezt már a koreai márkáknál megtapasztaltuk. Ugyanez volt a japán márkáknál is. És most nincs ez másként a kínaiaknál. A kínaiak nagy ambícióval, komoly potenciállal érkeznek, de ugye nekik nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy amíg Kínában 6 nap a munkanap, és azon belül is azért 10-12 órát alapból elvárnak a dolgozóktól, Európában pedig ez inkább a 40, de most már ugye Franciaországban a 37 óráért.
4 napos lassan.
Tehát tulajdonképpen egy nagyon érdekes párbeszéd volt az egyik kínai képviselővel, aki azt mondta, hogy Gablini úr, meg tudná oldani azt, hogy az ön munkatársa este 8-kor is fölvegye az én telefonomat? És én mondtam neki, hogy persze, én meg fogom oldani, de Magyarországon, meg Európában azért, amikor a munkaidő lejár, a tulajdonost azt lehet, de az alkalmazottakat azért nem szokták vegzálni. Tehát ebből gyakorlatot ne csináljuk, ha neki gondja, problémája vagy kérdése van, akkor hívjon engem, mert ugye a tulajdonos az 0-24-ben elérhető kell, hogy legyen. De ezt is emésztik még, tehát nagyon nehéz távolról indultak el, de azt gondolom, hogy egy 4-5 év, és fel fogják szívni magukba azt, hogy az európai értékrend, az európai gondolkodás hogyan is néz ki, és még valamit. Amikor a kínaiak először idejöttek, akkor ők igazából vevőszolgálatban nem nagyon gondolkodtak 2020-22 környékén. Mert hogy Kínában ugye nincs használt autópiac.
Mi lesz az?
Döbbenet. Shredder, kész. Megsemmisítik. És most nekünk kőkemény harc, és mi olyan márkákat választottunk, mind a Chery által gyártott Omoda Jayco, mind pedig a Shanghai Automotive által az MG, ami tudja, hogy borzasztóan fontos a vevőszolgálat, mert ott tudunk elégedett vásárlót generálni, aki visszajön a terméket, újra megveszi. Tehát ennek prioritást adott. És most gondolkodnak azon, hogy úristen, Európában a járművek általában 30 évig futnak, Kínában ez a töredéke ennek. Tehát innentől kezdve meg kell oldani nem csak az alkatrész utánpótlást, hanem például az elektromos autóknál, hogy hogyan lehetne az akkumulátorokat megjavítani, mert egy 10 éves egyébként jó állapotban lévő autót azért lesredderezni Európában, az akkumulátort szintén szétszedni, megsemmisíteni, ami egyébként még alkalmas lenne, még legalább 10-15 évig, ha lenne javítás technológia, ez itt ebben a formában nem helyes.
Így 2 perccel a vége előtt, hogyan látod a magyar márkakereskedői hálózat, hogyan reagál a kínai betörésre, és erre az egész helyzetre, ami kezd kialakulni?
Én nem betörésnek nevezném, én azt...
Előre törés, vagy nem tudom, ajtót berúgták, az tény?
Igen, de én azt gondolom, hogy a magyar márkakereskedők abszolút 2 lábbal a földön állnak. Akiben potenciált látnak, és azt látja, hogy nem kizsigerelni akarja őt, hanem partnerként akar vele együttműködni, arra nyitott, független attól, hogy ez kínai, koreai, japán, európai vagy amerikai.
Az elején említettem, és visszakanyarodva keretes módon az elejére, közel 10%-kal nőtt a luxus márkák eladása az első fél évben, majdnem 2-szer olyan ütemben, mint a sima személyautóké. Ezt te, mint fő luxus gyári képviselő, hogyan látod? Mi az oka?
Magyarországon is van egy úgynevezett érési folyamat. Amikor elkezdtük az Aston Martint, tisztelet a kivételnek, nagyon kevesen értették azt a filozófiát, amit képvisel. Mára ez már beépült az emberek tudatába, tehát tudják, hogy egy Aston Martin, egy Ferrari, egy Bentley, az milyen értéket képvisel. És nem azt keresik, hogy mekkora árengedményt lehet belőle kapni, mert XY márkához ehhez szoktak hozzá, hanem az, hogy az milyen többletértéket ad neki használóként, meg egyébként tulajdonosként. És ma ez a kultúra szerencsére Magyarországon egyre gyorsabban terjed.
Nagyon köszönöm, itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Gablini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.